9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. A kormány egyetlen napot sem késlekedett a kórházi és rendelőintézeti hűtési rendszerek felülvizsgálatával, a szükséges költségvetési források elkülönítésével, a javítások és fejlesztések megkezdésével, tette hozzá. A pénzügyminiszter beszámolt arról is, hogy az azonnali munkálatok megkezdődtek. Az elmúlt napokban elindult a klímaberendezések felújítása, javítása több megyei kórházban is, sorolta. A politikus azt kérte, hogy a rendkívüli hőségben mindenki segítsen azoknak, akik bajban vannak vagy kiszolgáltatottak. A hideg víz és hűtött helyiség életeket menthet, hívta fel a figyelmet. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcsidei rendszer terhelés vasárnapra 6400, hétfőre 7300 megawatt, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt a paksi atomerőmű teljesítményét vasárnap további 320 megawatttal csökkentették, így már 560 megawatttal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővizének számító Duna víz hőmérséklete is emelkedett, 240 megawatttal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. Több mint 3,2 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból újulhat meg Miskolc főtere. A fejlesztés egyik leglátványosabb eleme, a minap.hu szerint, a színvapatak kibontása és a vízfelület felszínre hozása lehet, de a tervek szerint a Szent István tér teljesen új arculatot kap. A beruházás célja, hogy a jelenlegi Szent István tér egy korszerű, család- és klímabarát közösségi térré, valódi városi agórává alakuljon. A tervek szerint a jelenleg lefedett vízfelület ismét láthatóvá válna az Erzsébet tértől a Bartók térig, melyet különböző vizes élményelemek egészítenének ki. Ezzel nem csak új turisztikai és közösségi attrakció jöhet létre, hanem a belváros mikroklímája is javulhat, Miskolcon írták. A fejlesztés során a tér több funkciós rendezvényhelyszínné alakulna, miközben nagyobb hangsúlyt kapnak a gyalogosbarát közlekedési megoldások és a kényelmesebb közterületek. A beruházás részeként növelnék a zöld felületek arányát, fejlesztenék a zöld és kék infrastruktúrát, valamint olyan megoldásokat alkalmaznának, melyek mérséklik a városi hősziget hatást és hozzájárulnak a klímasemlegesebb városi környezet kialakításához. A hőhullám elleni védekezésre, a többi között a bőséges folyadékfogyasztásra figyelmeztet az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Azt is kéri, hogy a sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keressék fel az emberek. Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy a legfontosabb a bőséges folyadékfogyasztás, lehetőleg víz vagy cukrozatlan ital formájában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a legmelegebb időszakokban, különösen 11 és 16 óra között kerüljék az emberek a tűzőnapot, a nehéz fizikai munkát és a sportolást, valamint viseljenek könnyű, világos ruházatot, használjanak sapkát, kalapot, napszemüveget és fényvédőkrémet. Hegedűs Zsolt írt arról is, hogy a hőség érezhetően befolyásolja a sürgősségi osztályok betegforgalmát is. Azt kéri, hogy aki ilyen ellátásra érkezik, lehetőség szerint vigyen magával vizet vagy egyéb folyadékot.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Kedden is sok napsütés várható, helyi zápor, hőzivatar keleten fordulhat elő. Kedden kora hajnalban 18-26 fok várható, míg a hőmérséklet csúcsértéke 36 és 42 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Hogy mindennek van ára, nem mindegy, hogy hányszor fáj, ha fáj. Van, ami megéri, van az, ami nem. Rend a lelkem mindennek, de hát ha lesz pár könnyed pillanat. Van, ami megéri, van az, ami nem. Szabadul a szív, szabadulok én is, hazarepülök, ott van a helyem, jobb lesz nekem így, egyedül az úton, van, ami megérte, és van, ami nem. Te is azért dobtál hármat, jobb, ha lépsz, ragaszkodni miért kell hozzá? Vége kész. Ilyen ez a társas játék, néha nap. Én meg ugye közben téged dobtalak. Szabadul a szív,
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy olyan erdélyi fiatalembert, aki orvosnak készül, de mellette vasárnaponként kántorként szolgál a szegedi Kakasos templomban.
Szerintem az énekek imádságok, és megmondta a pálapostól is, hogy szüntelen imádkozzunk, tehát hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
Ismerjék meg Száz Zsolt, 5 éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri gyülekezet egyik kántorát. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hamarosan bőrgyógyász lesz Szász Zsolt, aki vasárnaponta nem gyógyít, vagy kutat, vagy tanul, hanem református kántorként szolgál. Zsolt az elmúlt 2 évben Szegeden a Kálvin téri gyülekezetben kísérte a gyülekezeti énekeket, míg hétközben orvostanhallgatóként járt az óráira, gyakorlataira. Szász Zsolt erdélyi származású, a képzése utolsó évére haza is kell mennie Marosvásárhelyre. De hogyan jött az életébe az orvosi pálya, és miért fontos neki a zene, hogy bírja a kettőt együtt? Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgató, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántora a vendégünk.
Amikor ideértem az interjúra, akkor már az utcáról tudtam, hogy nem kell kulcsért mennem a hivatalba, mert már itt ültél az orgonánál. Most mielőtt elkezdünk beszélgetni, egy kicsit gyakorolsz, de mi az, amit éppen játszol, és belehallgatunk itt a hallgatókkal, és aztán beszélgetünk.
Amikor saját kényelmkedvemre szoktam gyakorolgatni, akkor is a református énekeskönyvet veszem alapul. Most, amit hallottál a befele jövet, ez a 741-es ének volt, a Ki Istenének átad mindent. Ezt gyakran szoktam játszani Isten tiszteletek után is, már akár saját ritmus, saját tempóval egy sajátos feldolgozásba. Közel áll hozzám ez az ének, úgyhogy ezt sokat szoktam játszani.
Leülünk itt valahova egymás mellé, de ahhoz neked még valószínűleg fel kell venni a cipődet, mert most itt mezítláb, vagy hogy mondjam, zokniban ülsz itt a játszó asztalnál. Ezt elárulod ilyen kulisszatitokként a hallgatóknak, hogy miért zokniban kell orgonálni?
Az orgonapedál az egy teljesen más műfaj, mint hogyha csak kézzel játszanánk. Az az igazság, hogy ilyen utcai cipőben azért nem jó és nem kényelmes játszani, mert ha nem figyelünk oda, akkor a cipőnek a talpa az 2 pedált is lenyomhat, holott nekünk egyre van szükségünk. Vannak erre a célra kifejezetten orgonista cipők, de azok így egyrészt nagyon drágák, másrészt pedig a legtöbb ember, aki nem hivatásszerűen orgonál, ők kitalálták ezt, hogy zokniban ez tökéletesen működik, és úgy gondolom én is, hogy nagyon jó így, mert így sokkal jobban érzi az ember a pedálokat, sokkal jobban érzi, hogy mennyire nyomtam meg azt a pedált, mint hogyha még lenne a talpam és a pedál között egy vastag cipőtalp is, egy vastag műanyag.
Hogy fogalmaztál az előbb, hogy nem hivatásszerű orgonista, vagy hogy mondtad?
Hát igen, én nem jártam kántorképzőbe, meg nem vagyok hivatásos zenész, nem is jártam zeneiskolába, hanem én kiskorom óta tanultam, aztán így sosem maradt abba, vagy sosem engedtem el teljesen. Voltak időszakok, amikor aktívabb voltam, voltak időszakok, amikor passzívabb. Most azt gondolom, hogy egy elég aktív időszak van mögöttem. Én nem tartom magamat hivatásos zenésznek, inkább hobbi zenész vagyok, de az viszont elég erősen.
Én már tudom róla, de hallgatok, most fogják megtudni, hogy egyébként orvostan hallgató vagy. Tehát igen. Nem sokára orvos leszel, és ebből a perspektívából a 2 infót tudva, hogy azt mondod, hogy nem vagy hivatásszerű zenész, de fontos neked a zene, és hogy nem sokára orvos leszel. Ha ezt visszagörgetjük a gyerekkorodra, akkor ez benned egy ilyen vívódás volt, hogy zene irányba indulj, vagy tudományos irányba indulj? Mikor dőlt el az, hogy egyiket se engeded el, de az életed hivatása, ami a több időt fogja megkívánni az életedből, az a orvoslás lesz?
Igen, rátapintottál, mert voltak vívódások, viszont akkor nem az volt a kérdés, hogy orvosi vagy zeneművészeti, hanem akkor az volt a kérdés, hogy orvosi vagy református teológia. Megmondom őszintén, az orvosi egyetemet, ahogy elkezdtem, akkor ez a vágy egy kicsit így alább hagyott, de nyilván talán azért, mert így jól éreztem magam, jól ment a tanulás, tényleg jó jegyeim voltak, volt motiváció az egészbe, de azért így első év végén is, másod év végén is így eszembe jutott, hogy hát igen, de mi lenne, hogyha mégis teológiára mentem volna, és hogy azt is szeretném csinálni, és folyamatosan éreztem egy ilyen vágyat a szolgálat iránt, amit aztán úgy teljesítettem ki, hogy beugrókántor lettem, vagy aztán itt a Kálvin téren hivatásos, úgymond. és a szolgálati vágy az végül így került felszínre. De igen, voltak vívódások.
Most hanyadéves vagy az orvosi képzésben, és most van-e vívódás, vagy most már megnyugodtál, hogy az utadon vagy a helyeden vagy ott vagy, ahova Isten küldött, vezetett?
Most az 5. évemet fejezem be, ami azt jelenti, hogy még 1 év van hátra. Most már nem szeretnék teológus lenni, ezt így ki tudom mondani, viszont azt tudom, hogy szolgálni szeretnék, és ebben a zene, az orgonálás az nagyon nagy eszköz tud lenni. Nyilván nem ez az egyetlen, de ez úgymond a fő kapcsolódási pontom az egyházhoz, az, hogy ezekben a körökben így inkább mozgok, és talán többet teszek egy vasárnapi istentiszteletért, mintha csak eljönnék, én ezt érzem.
Még egy fontos mozaikot hozzunk be az életedből a hallgatóinknak, hogy mi most Szegeden a Kálvin téri templom orgonája mellett beszélgetünk, de te nem szegedi vagy, hanem Marosvásárhelyről, vagy annak közelebből, ezt majd mondd el, érkeztél Szegedre a tanulmányaid miatt egy rövidebb idő, rövidebb, hosszabb, ezt majd mondd el, hogy ez rövidebb vagy hosszabb időre. Szóval, hogy hova gyökerezik a te életed, hol vagy otthon, és a B kérdés, hogy akkor most mi miért Szegeden beszélgetünk.
Alapvetően koltói származású vagyok, az Észak-Erdély, Máramaros megye. Onnan kerültem el orvosi egyetemre, Marosvásárhelyre, és egy Erasmus mobilitási program keretén belül nyújtottam be egy pályázatot, aminek az volt a tétje, hogy egy másik európai egyetemen végezzem el a 4. évemet az orvosiból, és ez lett Szeged. Az az érdekes, hogy ez nem feltétlen az én döntésem volt, mert csapatosan indultunk el, és én akkor azt mondtam, hogy hát oké, legyen Szeged, és aztán itt annyira megszerettem 4. évben, annyira szívemhez nőtt, annyira ide gyökereztem, hogy 4. év végén, amikor a pályázat lejárt, és új pályázatot kellett benyújtani, és be is nyújtottam, akkor nekem nem kellett azon gondolkozni, hogy én most mit szeretnék. Tényleg elmehettem volna bárhova, ahova akarok, Németországba, Törökországba. Társaim el is mentek, de én azt mondtam, hogy itt maradok, mert itt érzem magamat a helyemen. Itt tudtam kibontakozni 4. évbe, zeneileg nagyon, de más területeken is, úgyhogy nekem ez nem volt egy kérdés, most sem választanék másképp. Most főleg nem, hogy már nagyon bele vagyok gyökerezve az egyházba, és nagyon stabil baráti kapcsolataim alakultak ki, szakmailag is nagyon azt érzem, hogy fejlődtem, és folyamatosan fejlődök, úgyhogy én most se választanék mást.
Mindjárt visszatérünk erre, amit mondtál, csak nem akarom elfelejteni Koltót. Jól helyezem el, hogy ez az a település, ahol Petőfi Sándor írta azt a híres sorát, nézve a távoli téli világot, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, így könnyebb elhelyezni talán a hallgatóknak.
Igen, pontosan ez a település.
Oké, és akkor visszatérve arra, amit mondasz, mit jelent az, hogy begyökeresztél Szegedre, főleg az egyházba, mennyire érzed magad itthon, hogyan fogadtak, mire gondolsz ez alatt, hogy be vagy ide gyökerezve?
Fú, hát ez nagyon érdekes dolog szerintem. Nagyon random és véletlen eseményeknek a sorozata az, ami eljuttatott ide, ahol most vagyok. És ez nagyon érdekes, mert én úgy gondolom, hogy az Úristen már a szegedi tartózkodásomnak az első napjaiban elkezdte azt a munkát bennem, aminek az lett az eredménye, hogy amikor döntés elé kellett állni, akkor én abszolút magabiztosan és minden kétséget kizáróan azt tudtam mondani, hogy én Szegeden szeretnék maradni. Holott nem úgy jöttünk ide, hanem az alapelképzelés az volt, hogy igen, eljövünk, fejlődünk, tanulunk, és akkor utána elmegyünk máshova, és máshol folytatjuk. Ez én fejemben is ez volt, és hónapokig ez is volt a terv. Aztán így fokozatosan alakultak a helyzetek, a dolgok, mélyültek a barátságok, és akkor azt tudtam mondani, hogy nem. És igen, ilyen nagyon véletlenek, hogy megbüntettek a villamoson, és lerobbant a MÁV, és pótlóbusszal kellett menni. Akkor is egy kántori szolgálatra mentem egy esküvőre. Én voltam a kántor, és így nagyon sietni kellett, hogy pont én ne kések az esküvőről, ami otthon volt Koltón. És így annyira elveszettnek éreztem magam a Kiskun félegyházi állomáson, ahol még életemben nem jártam. Leszólítottam egy embert, hogy szia, bocsi, ne haragudj már, hogy így most így ez a vonat megy Szeglét fele, mert nekem ott kéne átszállni, és nagyon sürgősen haza kell jutnom. És akkor ez az ember, aki amúgy évfolyamtársam volt, és úgy szólítottam meg azért, hogy így előadásról, pont pulmonológia előadás volt aznap, így megmaradt a ruházat, mert én tipik nagyon zöldbe öltözött, és akkor azért szólítottam meg. És ez az ember aztán így kvázi az itteni szegedi emberek közül az egyik legjobb barátom lett, aztán vonaton nyilván beszélgettünk, és kiderült, hogy ő is azért keresi az urat, ő is zenél, ő is sportol, és akkor ő szervezett be egy ilyen sportklubba, aminek aztán az is lett az eredmény, hogy annyira megszerettem azt a helyet, meg azt a közeget, hogy albérletből kollégista lettem, ami szintén egy nagy életváltozás volt szerintem. Következő pedig azt tudom még kiemelni, hogy így, amikor még nem kántorizáltam, az akkori lakásunkhoz legközelebb eső templom, az a honvédtéri református templom volt, és hetekig jártam úgy oda istentiszteletekre, hogy így folyamatosan ült mellettem valaki, és így hetekig nem is tudtuk, hogy ki a másik. Aztán pont egy ortopédia gyakon így rácsodálkoztunk, hogy egy csoportba járunk, vagy egy leosztásba vagyunk, és amúgy a templomba is együtt járunk, szóval akkor most már illene bemutatkozni, és az illető szintén az egyik nagyon közeli barátom lett. Ezek úgy elindultak már a szegedi kaland legelején, és ezek most tényleg azt tudom mondani, hogy a mérlegelésben nagyon beleszóltak. Ami még két nagyon fontos dolog, ami a meggyökerezést eredményezte, az egyik az, hogy itt dolgozok a Calvin téren. Az egyetemista gyülekezetnek is amúgy oszlopos tagja vagyok, és az ottani lelkész mondta, hogy kellene ide egy kántor, és tudja, hogy én nekem vannak ilyen kompetenciáim, meg vágyaim. Ő szólt, úgy kerültem ide be. Ezt sem akartam otthagyni, mert tudtam, hogy ha most elmegyek külföldre, akkor ez így megszakad, mert ott nem lehet ezt így folytatni, vagy hogy nem biztos, hogy igény lesz rá, vagy szükség lesz rám. Végül pedig szakmailag is nagyon jól megtaláltam azt az irányt, amit igazán szeretnék majd követni, meg csinálni, és abban is olyan szintű támogatásokat kaptam a témavezetőmtől, illetve a klinika részéről, hogy azt is butaság lett volna otthagyni, így folytatni szerettem volna, és folytattam, és ott is sikereket értünk el.
És hogyan tovább? Az utolsó év az hol tekint rád az orvostudományi képzésben?
Az utolsó évet azt a szabályszerűen Marosvásárhelyen kell majd elvégeznem, mivel az utolsó évet azt nem lehet így pályázatokkal megspékelni, hogy kimenjen az ember ide-oda. Én szívem szerint itt maradnék nyilván, de ez a szabály, hogy haza kell menni. Otthon is nyilván megvan a közeg, ami visszavár, ami nem csak a család, hanem barátok, és otthon is van egyetemi gyülekezet, ahol szintén oszlopos tag voltam, és önkéntes sokáig, és ugyanoda vissza szeretnék majd csatlakozni. Aztán pedig, ahogy lejár ez az év, elég bizonytalan. Én annyit tudok, hogy mi szeretnék lenni, azt még nem tudom teljesen, hogy hol, csak opciók vannak, aztán majd úgy lesz, ahogy az Úristen akarja.
Abba beavatsz minket először is, hogy mi szeretnél lenni? Tehát az ötöd évben már gondolom, hogy jobban látja ezt az ember, szakosodik, abba az irányba mozdul, ami érdekli, túl vagy azokon a fordulópontokon, ami esetleg kiszokta szórni az orvostan hallgatókat. Mi leszel, ha nagy leszel?
Hát ez is egy folyamatosan változó dolog volt, és a végleges, definitív választ itt kaptam meg Szegeden, hogy mi szeretnék lenni. Elsőben gyereksebészként akartam indulni, aztán ortopéd, másodévben, harmadévben sima gyerekorvos, és negyedévben, amikor elkezdtem itt bőrgyógyászatot tanulni, akkor szerintem pár hét után rájöttem, hogy ez az én utam. Bele is fogtam klinikai kutatásokba, ott nagyon-nagyon nagy támogatást kaptam a klinika orvosaitól. Témavezetőmet nagyon kiemelném szerintem. Ha ő nem lenne, akkor lehet, hogy nem is szeretnék bőrgyógyász lenni. Aztán folyamatosan TDK-ztunk, cikkben is megjelent a nevem már, és jelenleg is egy cikken dolgozunk, úgyhogy ezt tényleg szeretem csinálni, nem okoz fáradtság. Nagyon sok tantárnál az van, hogy így muszájságból tanulok, vagy muszájságból tanulunk, és érzem, hogy na jó, csak legyünk túl rajta, de a bőrgyónál ez így nem volt meg komolyan. Én extrém sokat tanultam egy bőrgyóvizsgára, de nem azért, mert feltétlen szükség volt, hanem azért, mert én szerettem volna azokat a dolgokat megtanulni. Úgyhogy most azt gondolom, hogy bőrgyógyász szeretnék lenni, és majd kiderül.
Csak ilyen említés szintjén elmondod, hogy mi az, ami tudományos irányban érdekel? Tehát ami mondod, hogy cikkben szerepeltél, kutatásban benne vagy, lehet, hogy nem értjük majd azokat a szavakat, amiket mondasz, tehát ilyen nagyon laikus nyelven, ha elmondanád, hogy miben kutakodsz.
Én főleg az olyan részeket szeretem a bőrgyógyászatban, ami szorosan kapcsolódik az embereknek a hétköznapjaihoz. Szóval így szerintem annál nagyobb sikerélmény, vagy annál nagyobb elégtétel nincs, mikor a beteg úgy jön vissza, hogy megoldódott a probléma, és köszönöm. Amivel mi foglalkozunk a témavezetőmmel így tudományos szinten és elég aktívan, az egy autoimmun betegség, alopecia areata ez a neve, és ezt így konyhanyelvre lefordítva, ez azt jelenti, hogy a férfiaknak és a nőknek is ugyanúgy egy autoimmun betegség folytán így kihullik a haja, és teljesen kupasz lesz élete végéig. Viszont vannak olyan gyógyszerek, a mi fő kutatási profilunk most, amik ezt a helyzetet teljes mértékben vissza tudják fordítani. és ezeket a hatásokat kutatjuk, mi ezeket a gyógyszereket hasonlítjuk össze, hogy melyik jobb, melyik hatásosabb ebben a betegségben, és itt is ugyanez van, hogy visszajönnek az emberek kontrollra, és látom, hogy széles mosoly, köszönöm, hogy visszajött az önbizalmam, mehetek dolgozni, mehetek iskolába, és így boldogak, és boldogá tudtuk őket tenni.
Mert hogy elindul a haj növekedés a fejükön?
Nem, hogy csak elindul, hanem teljes mértékben visszatér, úgy, ahogy a betegség előtt volt.
Akkor ez jó érzéssel töltett téged, gondolom, hogy tudtál segíteni.
Igen, nyilván nem mi voltunk azok, akik összekevertük a gyógyszert, hanem ott a nagy gyárak, meg minden, de mi voltunk azok, akik ezt így ajánlottuk, akikben ők megbíztak, és most már mi is egyre jobban megbízunk ezekbe a gyógyszerekbe. Mi voltunk azok, akik kutattunk, és így a mi kutatásainknak köszönhetően is mondhatjuk magabiztosabban azt, hogy igen, ez jó, és akkor az embereknek is a bizalma fog növekedni az orvoslás iránt, és aztán pedig az életminőségük is a kezelés hatására.
Most megint ugorjunk egyet időben. Van olyan emléked, amikor így ki tudod szálazni, hogy az első olyan pillanat, vagy egy korai pillanat, amikor úgy benned volt, hogy te szeretnél orvos lenni, másokon segíteni. Lehet, hogy még nem tudtad, hogy ez bőrgyógyászat lesz, vagy gyereksebészet lesz, de hogy én fehér köpenyben orvosként képzelem el a jövőmet? Vagy el tudom képzelni a jövőmet?
Én gyerekkoromban nagyon sokáig állatorvos akartam lenni, mert imádom az állatokat most is, és így gyerekkoromban így még jobban. Nagyon sokáig az volt a fejemben, már óvodáskorom, hogy igen, én állatorvos leszek, és ez milyen menő. Mindig is az a gyerek voltam, aki inkább a nagyszülőkkel töltötte a szabadidőt, nem számítógépeztem, nem vonzott ez a digitális világ, vagy nem ez a tipikus autós kisfiú voltam, hanem mindig inkább a nagyszülőkkel és az állatokkal, és minden állatunk volt tényleg nagyszülőknek, mindene volt, ami csak faluba el lehet képzelni, és én inkább ott voltam, inkább ilyen természetközeli voltam mindig. Aztán liceumban is még tartottam ezt a vonalat egy darabig, hogy igen, állatorvos szeretnék lenni, hogy orvoslással foglalkozni. Aztán egy adott ponton így rájöttem, hogy hát ez az állatorvosi nem éppen olyan, ahogy én elképzeltem, mert hogy van, amit nagyon szeretek csinálni, meg van, amit nagyon nem szeretek csinálni, és nem lehet nyilván csak azt csinálni, amit az ember szeret. És akkor vetődött fel, hogy jó, akkor orvosi, és ez így megmaradt, mert nyilván az emberekkel is foglalkozni kell, és ott pedig nem voltak ilyen visszahúzó tényezők, vagy nem volt soha ilyen félelmem a vértől, vagy hogy iszonyodnék valamitől.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával. Most hírekkel folytatjuk műsorunkat, maradjanak az Európa Rádióval.
Nem venném észre, hol van most, pont itt kell lennem.
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormány a közszférában otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán vasárnap délután. Hétfőtől tetőzik a hőség. A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, írta, és lehetőség szerint erre kér minden munkáltatót. Javasoljuk továbbá a kinti munkavégzés elhalasztását is, írta a bejegyzésében a kormányfő. A rendkívüli hőség miatt a fővárosi vízművek Budapesten több mint 20 idénylenes vízosztót is üzembe helyezett. Az élő környezetért felelős miniszter pedig a Facebook oldalán közölte, hogy vízosztást szerveznek Nyíregyházán is. A közleményében azt írta, az idénylenes ivókutak, jellemzően csapálványok, könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy hétfőn, kedden reggel és délután vízosztást szerveznek Nyíregyházán a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A miniszter kiemelte azt is, a rendkívüli kánikulában fontos a folyamatos hidratáció, ezért naponta legalább 3-4 liter vizet kell inni. A hőségben a nyári csúcs 90%-át elérő terhelésre számítanak a szakemberek az elektromos rendszeren. A kormányzati honlapon közölt hőségriasztási beszámoló értelmében a Magyar Elektromos Rendszer irányítója, a Mavir ZRT szerint a bruttó csúcs idei rendszerterhelés vasárnapra 6400 megawatt, hétfőre 7300 megawatt, ami a mindenkori nyári csúcs 90%-a körüli érték. A hőség miatt az atomerőmű teljesítményét további 320 megawattal csökkentették, így már 560 megawattal mérséklődik az erőmű teljesítménye, de ez az ellátás biztonságát nem befolyásolja. Szombaton, miután a paksi atomerőmű hűtővízének számító Duna vízhőmérséklete is emelkedett, 240 megawattal csökkentették a reaktorok villamos teljesítményét. Előzetes adatok szerint új napi meleg rekord született Magyarországon vasárnap, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord csaknem 40 Celsius fok volt, tették hozzá. Jelezték azt is, Kékestetőn is meghaladta a hőmérséklet a 30 fokot. Ma figyelmeztetési kritériumot meghaladó nagyon erős UVB-sugárzás várható országszerte, közölte a Hungaromet non-profit ZRT. Azt kérték, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást, vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt, tették hozzá. A várható UVB értékek területi eloszlása megtekinthető a www.met.hu weboldalon, áll a közleményben.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar is kialakulhat. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 41 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Amit látok, oh, 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 oh.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatóval, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorával.
A jövő. Mondtad, hogy az nagyon bizonytalan. De úgy mégis mi van benned, hogy visszajönnél Szegedre, elmennél külföldre, most úgy értem a külföldöt, hogy Kárpát-medencén túlra valahova, ahova végül Erasmusszal nem jutottál el, vagy Erdélyben otthon maradnál, vagy tényleg nem tudod még?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nyilván vannak szempontok, amik alapján mérlegelek. Az elsődleges az nyilván a család, hogy azért ne legyek túl messzire se elmenve, mert azt így nem szeretném. Most engem egy olyan helyre dobott a gép, vagy én olyan helyen születtem, ahol az én falumhoz legközelebb eső rezidens képzési hely, az így minimum 150 kilométer, és az összes potenciális város, ahol el tudom képzelni az életemet, az mind kb. Ilyen 150-180-200 kilométer a falunktól, úgyhogy ez így kilométer szempontjából mindegy. Családom pedig támogatna bármiben. Ha azt nézem, hogy hol tudok tudományosabban fejlődni, akkor ez már nyilván szűkíti a kört. Nekem viszont az is nagyon fontos, hogy ahol dolgozom, ott ne egy toxikus munkakörnyezet legyen, ahova így nem szívesen járok be, hanem tényleg nyitottak legyenek az emberek, és felszabadultan lehessen dolgozni, és nem utolsó sorban legyen egy olyan gyülekezet is, amiben majd be tudok társulni, és ahol majd tovább tudom folytatni azt az életet, amit én elképzeltem magamnak. Vannak opciók, hát legvalószínűbbnek tartom a debreceni variánst, hogy Debrecenben helyezkedjek majd el. Ez nem lesz olyan könnyű, de ha az Úristen azt akarja, akkor majd bekerülök a klinikákra. Ha otthon maradnék, akkor valószínűleg Vásárhely vagy Nagyvárad lenne, De ezt így most nem tudom, őszintén nem tudom még megmondani.
De végülis azt se tudtad mondjuk 2 évvel ezelőtt, hogy bőrgyógyászat meg, hogy Szeged, úgyhogy ha jól érzem, azért van benned, hogy mondjam, izgalom ezzel kapcsolatban, de nem vagy kétségbeesve, lesz, ahogy majd vezetve leszel.
Abszolút, abszolút. Én is azt hiszem, hogy ahogy az Úr akarja, majd úgy lesz, én pedig addig legjobb tudásom szerint próbálok fejlődni szakmailag is, és zeneileg is, nem utolsó sorba, úgyhogy nincsenek kétségeim.
És szeretnék még orgonálásról, zenéről beszélni, de mi lenne, ha játszanál nekünk egyet, valamit? Mi az, ami úgy ott van a előtted, mondom a hallgatóknak, hogy különböző cetlikkel van jelölve ez korálkönyv, igen, vagy nem, igen, ez egy korálkönyv, és akkor van benne kék, zöld és rózsaszín jelölések, melyik mit jelent ezeket, ez a sajátod, vagy
igen,
a gyülekezeti?
Attól a tanár úrtól kaptam, aki engem másodikos korom óta elkezdett tanítani zongorázni, de mivel ő kántor volt, ezért így érthető módon egy idő után áttértünk az egyház zenére, és mindig azt tanította nekem, hogy azt tud igazán zongorázni, aki ebből a könyvből jól tud játszani, és nyilván arra törekedtem, hogy ez így jól menjen. Igen, ezt a korálkönyvet tőle kaptam. Ezt használom itt Magyarországon is, habár picikét más, mint a magyarországi korálkönyv. Mindig, amikor megkapom az énekeket szombaton, vagy jobb esetben pénteken, akkor mindig igyekszem megnézni, hogy ugyanaz legyen a dallam, és hogyha amennyiben ez egyezik, akkor ezt a könyvet használom. Nyilván, hogyha nem, akkor meg a magyarországi. De így autodidakta módon gyakorolni alapvetően ebből szoktam.
Ha nem túl személyes a kérés, ott láttam, hogy volt egy bejegyzés az elején a tanárodtól.
A
cetlire is visszatérünk, de esetleg felolvasod, hogy mit írt neked a tanárod, és az, hogy másodikos voltál, az általános iskolát jelent? Tehát olyan 8-9 évesen képzeljünk el téged? Igen. Na, akkor mit írt neked a tanárod?
Egész pontosan 9 éves voltam, az nem tudom most így évben mikor volt, így nagyon gyorsan vissza kellene számolni, de ezt 2020 karácsonyára kaptam ezt az énekeskönyvet, amikor így megkért, hogy helyettesítsem egy délutáni istentiszteleten, és akkor adta ezt a könyvet, hogy na tessék, akkor játsszál belőle, és én meg mondtam neki, hogy oké, és amikor vissza akartam vinni a könyvet, akkor mondta, hogy hát én úgy gondoltam, hogy ezt neked adom, hogy a jövőbe használd, és akkor dedikálta is nekem, hogy kívánom Zsolt testvéremnek, hogy a korádallamokat úgy keltse hangzó életre, hogy azok méltó módon hirdessék Isten dicsőségét, baráti szeretettel és üdvözlettel, Fülöp Gábor.
Azt hiszem jó érzékkel írta ezt és adta neked ezt a korálkönyvet, mert azóta is forgatod. És a színeknek van jelentősége? Ugye van jelentősége?
Hát a színeknek nincsen, inkább a cetliknek a száma az, hogy volt egy olyan korszakom, amikor arra törekedtem, hogy minél minőségibben és minél sokszínűbben tudjak kántorizálni, és akkor elkezdtem egy olyan folyamatot, hogy azokat az énekeket, amiket már maga biztosan játszottam a templomban, vagy istentisztelen, azokat bejelöltem, és akkor úgymond megvolt a repertoárom, hogy na akkor most ebből a 160, nem tudom hány cetli van most, abból a 160 énekből én bármikor, bárhol, ha szükség van, akkor tudok ugrani. És igazából a cetliknek nem a színe, hanem a száma az, ami lényeges. Már nyilván mindegyik kopott, meg szakadt, meg minden baja van, de azért nem szedtem ki, mert érték.
Mit fogsz nekünk játszani?
Közel áll hozzám ez az ének is, hogy hagyjad az Úristenre te minden utadat, mert ez nagyon-nagyon úgy érzem, hogy az én életemben is a szöveg maga az nagyon megnyilvánult, úgyhogy akkor most ebből játszok. Van az egyik legszebb verszak, vagy szerintem irodalmilag nagyon-nagyon meghatározó az ember életében. A 4. verszak, ami úgy szól, hogy utad van számtalan sok, Uram, és eszközöd, ránk is szent áldásod bőséggel öntözöd. Művednek akadálya, szünetje nincs soha, úgy tész, amint kívánja gyermekeid java. Szerintem ez így abszolút elmondja az életünknek a lényegét is.
Szerinted mi a fontosabb a református templomokban elhangzó énekek, dicséretek, zsoltároknál? A dallam, a szöveg, a kettő együtt teszi azt teljessé? Most meglepett, hogy szöveget idézel zenész
létedre a játszóasztal mellől, ahol a dallamok indulnak útnak, de ezek szerint ez is fontos, hogy mi a szöveg?
Igen, szerintem nagyon fontos az is, hogy mi a szöveg, nagyon fontos a dallam is. Itt rengeteg konfliktus van a mai világban, hogy akkor mennyire engedjük be az egyházba az orgona mellé mondjuk a gitáros dicséretet, mert az nyilván más dallam, más szöveg, konfliktusok az idősebb, fiatalabb generációk között. Én pedig, hát nem azt mondom, hogy napi szinten, de azért sokszor találkozom ezzel, mint kántor, meg ugye én nem csak kántorként szolgáltam az urat zenével, hanem körülbelül 4 évig voltam tagja a Nagybányai Református Egyházmegyének az ifjúsági együttesének, amivel nagyon sok megyébe jártunk Magyarországon is, és Romániában is, hát szolgálni, amikor hívtak minket, és az egy full ifjúsági együttes volt, olyan típusú énekekkel, kántorként pedig egy abszolút másik vonalat képvisel az ember. Szerintem nagyon fontos az is, hogy mit éneklünk, mert a ének az elsősorban imádság. Dallam is nagyon fontos, hogy úgymond megemelje ezt az egészet, így méltóság teljesebb legyen, de a kettő nem megy a másik nélkül, szerintem.
Ahogy most beszéltél, az jutott eszembe, hogy ilyen erdélyi emlékeim, hogy ott mennyire máshogy énekel egy gyülekezet, mint Magyarországon. Arra gondolok, hogy sokkal bátrabban, erőteljesebben, magabiztosabban, legalábbis ilyen 15-20 éves emlékeim azok ilyenek. Te hogy látod ezt? Ez ma is így van-e, amikor otthon vagy? Meg milyen volt itt valamelyik, vagy ebbe a templomba, vagy a másik, amit említettél? Halkabban énekelnek-e a magyarországiak? Zavar-e ezt téged? Hogy lehetne őket motiválni, hogy bátrabban énekeljenek?
Alapvető különbséget a között, hogy Erdélyben, vagy Magyarországon hogy énekelnek az emberek, azt így nem lehet tenni. Szerintem a különbségek azok egyházközség és egyházközség között vannak inkább, ahol az emberek ahhoz vannak szokva, hogy csak a nem tudom hány évtizede betanult énekeket énekeljük, és azt is kétszeres lassításba, ott nyilván kántorként úgy kell hozzájuk viszonyulni, ilyen tapasztalatom is volt, illetve olyan is volt, hogy arra voltam felkészülve, hogy na, itt is beleszünk lassulva, és igazából tök ritmusosan énekeltek. Ezt így nem lehet országhatárokkal elválasztani. Ez mindenütt a maga gyülekezet, hogy évtizedekig hogy fejlődött, mennyire nyitott az új énekek felé, mennyire használja jelen esetben az új énekes könyvet, amiben nyilván sokkal több és sokkal újabb énekek vannak. Vannak olyan egyházközségek, ahol inkább a régihez ragaszkodnak, és kisebb a hajlandóság ahhoz, hogy új énekeket tanuljanak. Itt is az idősebb, fiatalabb generáció kérdése nagyon, nagyon benne van, ahol több a fiatal, ott nyilván újabb énekek vannak inkább preferálva, vagy ott bejön már a gitár is, bejön a hegedű is, bejön a dob is a dicsőítésbe, de ugyanúgy tudnak szerintem az idősek is ehhez kapcsolódni, ha akarnak.
Van-e olyan dicséret, ami hiányzik neked az otthoni énekes könyvből, ami lehet, hogy ott van a korál könyvedben, de itt nem fog kikerülni az énektáblára, mert nincs benne a magyarországi énekkincsben, és amúgy ott van benne, hogy hú, de jó lenne énekelni.
Ilyet szerintem nem tudok mondani. Nekem nyilván vannak személyesen olyan énekek, amikhez jobban ragaszkodom, vagy azért, mert nagyon jó a dallama, vagy azért, mert nagyon jó a szövege, és akkor nekem az úgymond a legfelemelőbb, amikor azokat kérik, azokat énekeljük, vagy amikor rám bízzák az énekválasztást, akkor én nyilván azokból fogok válogatni. Ilyen nincs igazából, hogy valami hiányozna, ilyen nincs.
Saját kedvedre szoktál-e csak úgy orgonálni? Tehát, hogy nem azért jössz be, mert a vasárnap istentiszteletre készülni kell, nem azért jössz be, mert szeretnél fejlődni, a papírokat gyarapítani a korálkönyvben, hogy mi az, ami magabiztosan megy professzionálisan, hanem mert szomorú vagy, mert vidám vagy, mert elégedett vagy, mert fáradt vagy, mert nem tudom, kipihent vagy, bármi olyan érzelmi állapot, amiben azt érzed, hogy na, ezt most ki kell játszani, vagy most ez lenne az időtöltés, hogy ide jössz és játszol.
Hát abszolút, abszolút. Nagyon sokat jártam, főleg ősszel, úgyhogy így volt 2 gyakorlat között 2 óra szünetem, és akkor így egyértelmű volt, hogy hát akkor jövök, addig pihenek egy kicsit, kikapcsolódok. Mindig ott volt, igen, hogy hát igen, megnézegetjük az orgonát jobban, bevilágítunk a sípok közé, vagy kinyitjuk az ajtókat, és akkor egy kicsit jobban érteni fogunk hozzá, vagy hogy ha hétközben jövünk, akkor vasárnaponta még jobban fog menni, meg még méltóságteljesebb lesz az egész. Igen, nagyon sokat szoktam. Most vizsgédőszakban is van úgy, hogy kiválasztom, hogy a héten melyik az a nap, amikor eljövök reggel, és akkor délig itt vagyok, és gyakorolok, mert kell a kikapcsolódás az agynak. Ezt ugyanúgy a kollégiumban is, hál' Istennek, van egy orgona, az nyilván nem egy ekkora templomi orgona, nincsenek pedálok, nincs ennyi regiszter, nincs ilyen nagy hangzás, de ott is szoktam gyakorolni, meg ott hegedülni is szoktam, úgyhogy igen, a zene az alapvetően nagyon fontos kikapcsolódás.
És mit szólnak hozzá akár a kollégiumban élő hallgatótársak, egyetemista társak, akár az orvosképzésben résztvevő társaid, akik tudják rólad, hogy te egyébként még hegedűsz is, orgonálsz is, és ha nem is ez lesz az egyetlen hivatásod, de gyakorlatilag kántornak is elmehetnél, ha valamiért úgy döntenél, hogy mégsem orvos akarsz lenni. Szóval hogy fogadják ezt? Csodabogár vagy-e? Vagy nem tudom, szoktak-e valami megjegyzést tenni rá? Hozzád hogy állnak a társaid?
Mindig meglepődnek először, amikor ez így kiderül, hogy én ezt úgymond hivatásszerűen csinálom, vagy hogy nekem ez egy ilyen mellékállás az egyetem mellett, hogy vasárnaponta igen, jövök, és akkor mindig megkérdezik, hogy készülsz, és erre hogy van időd, meg ilyenek, és akkor mondom, hogy hát csinálok időt, vagy hogy nem úgy megyek, hogy sose készültem, hanem így gyerekkorom óta mindig megvolt ez a folyamatosság, amiben nem szakadtam ki. Amikor azt mondod, hogy így zongorázol, akkor annyira nem kapják fel a fejüket, de amikor így elmondod, hogy te orgonálsz, akkor így lehet, hogy ilyen 5 centire megemelik a szemöldöküket, hogy hogy wow. Van egy réteg, aki ezt így nagyon kuriózumnak éli meg, hogy ez mennyire menő dolog, hogy ezt milyen kevés ember tudja csinálni. Van egy olyan réteg, aki meg annyira idegen az egyháztól, vagy idegen az ilyen típusú zenétől, hogy így azt se tudja, hova tegye. Nagyon nagy meglepetés voltam úgy itt Magyarországon, hogy míg otthon én nem találkoztam más olyan fiatallal, vagy más olyan egyetemistával, akár az orvosi képzésbe, hogy ezt így művelje, vagy e felé így érdeklődést mutasson. Itt Magyarországon meg így kapásból több emberrel is találkoztam, és így mikor szóba jött, hogy ezt csináljuk, akkor elmondták, hogy ők is csinálják, és hogy ők is szoktak beszolgálni református gyülekezetbe, és ez nekem is egy annyira jó érzés volt, hogy na végre vannak emberek, akikkel erről tudunk beszélgetni, és tényleg leszoktunk ülni, és megbeszéljük, hogy na most vasárnap melyik énekeket játszottam én, miket játszottál te. Szoktunk igen, ilyen pletykaszerűen, hogy hát ott, ahol én dolgozom, ott lassan énekelnek, hogy ott, ahol én, ott hál' Istennek pörgősen. Örülök, hogy itt van egy kicsit nagyobb érdeklődés ez iránt. Sokkal nagyobb.
Mit jelent neked az orgona, a kántorizálás, az orgona zene, a hegedűs szó, az egyház zene?
Én alapjáraton nagyon szeretem a zenét. Szoktam nem csak egyházi zenét is próbálgatni, vagy játszogatni. Ezt nyilván nem egyedül, hanem másokkal, főleg a kollégiumban. Amikor ilyen leülünk, és akkor ilyen random ott helybe kitalált dallamokkal szórakozni, vagy ismertebb könnyű zenét énekelni is akár. Az ének az valamilyen szinten imádság, és ahogy az ember oda teszi magát, hogy megfogalmazza az Úrnak azt, hogy mit akar ő most elmondani, vagy mit akar ő most kiadni, azt szerintem itt is meg lehet csinálni egy hangszer mellett. Nyilván egy orgonának nagyobb hangzása van, és akkor ez már ilyen monumentális szintekbe is át tud menni. A hegedű az sokkal, sokkal visszafogottabb, sokkal lágyabb, sokkal kisebb szintű. Mármint abban az értelemben, hogy nem lehet akkora hangerővel játszani. De én szerintem az énekek imádságok, és megmondta a Pál apostol is, hogy szüntelen imádkozzunk. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen alapérték, hogy hát akkor szüntelen zenéljünk is, ne csak imádkozzunk.
Zárásként játssza még nekünk valamit?
Most így nem az énekeskönyvből, hanem vannak az úgynevezett tézés énekek, amiket egy amúgy református szerzetes indított el egy ilyen kezdeményezést Franciaországban még régen, és nekik is vannak nagyon jó énekeik, amiknek vannak nagyon jó orgona feldolgozásai is, azokból is szoktam így kedvemre játszani, meg azokat főleg istentisztelet után, amikor így kivonulnak, vagy előtte, amikor bevonulnak, szoktam ilyen dallamokat is behozni, hogy így mást is tudjak mutatni az embereknek, nem mindig csak ugyanazokat a dallamokat játszok, amit ismernek.
Hallgatunk. Thank you.
ez a, például a Tézés énekes könyvből a magyar lefordított verzióból a Dicsérje minden nemzet, dicsérje az urat című ének volt. Ennek ennyi a szövege amúgy.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szász Zsolt 5. éves orvostanhallgatót, a Szeged Kálvin téri református gyülekezet egyik kántorát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.
A filmben ahányszor láttalak, szememben mindig.